Következik a katalizátor. Katalizátor. Együtt a vezetés útján. A mikrofonnál Bacsó Benyámin.
Sziasztok, üdvözlő a katalizátorban. Hello, Zita.
Hello. Azon gondolkoztam, hogy ma egy kicsit beszélgessünk arról, ami lehet, hogy az első adás kellett volna, hogy legyen, hogy mitől jó vezető a vezető. Kicsit a leadership fogalmát, hogyha kibontjuk. Tudom, hogy ez neked is egy ilyen kedves témád. Szerintem sokakat érdekel így a hallgatók, nézők közül is. Te mikor találkoztál először a leadershipnek a fogalmával?
Nagyon jó a kérdés. Őszintén nem tudom, de hogy azt hiszem, hogy John Maxwell volt az, akit így elkezdtem olvasni. Nagyon fiatalon lettem vezető, egy ilyen ifjúsági közegben, velem egy idős fiatalokat, kicsit idősebbeket kellett volna összefognom, és rájöttem arra, hogy ezt én nem tanultam, tehát tanárnak készültem, meg lelkésznek, és hogy valahol ez a vezetés volt az, amiről keveset tudtam. És akkor elkezdtem utána nézni, és nyilván John Maxwell volt abban az időben a legnépszerűbb ebben a tekintetben, szerintem ez mind a mai napig így van, hogy ő talán a legismertebb ilyen vezetés tudomány, vagy vezetési szakértő, és talán a legnépszerűbb, vagy a legismertebb kategóriában mindig a top 5-ben végez. És akkor ott kezdtem el ezzel foglalkozni, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy leadership, és akkor ennek egyébként talán nincs is jó megfelelője magyarul, de hogy a személyes vezetésről szól arról, hogy vezetőként hogy tudunk hatással lenni, hogy tudjuk azt, ami ránk van bízva, szervezetet, egy szervezeti egységet, közösséget jó irányba vezetni. Tehát ebből a szükségből született meg az, hogy elkezdtem a vezetéssel foglalkozni, és elkezdtem ezt a leadership kérdését körbejárni, mert hogy a leadershipnél valahol a vezető személye van a középpontba, és akkor ez az, ami egy így kulcsfontosságúvá válik. És akkor azt hiszem, hogy John Maxwell-től van az a mondat, amivel így azóta is vitatkozom magamban, hogy minden a vezetésen áll vagy bukik. És nagyon hosszú ideig azt gondoltam, hogy ez nem igaz ez a mondat, mert hogy miért állna minden a vezetésen meg a vezetőn. És aztán, ahogy így haladtam előre az életem során, és sokféle szervezet vezetésében megfordultam, vagy akár első számú vezető lettem, ez a meggyőződés így elkezdett felerősödni bennem, hogy valóban, hát nem is minden, de nagyon sok minden a vezetőn és a vezetésen áll vagy bukik.
A leadershipnek ugye az a kulcsa, hogy tényleg a vezető személye van a középpontban, és nem feltétlen technikák vagy módszerek, az nyilván utána fog következni. Viszont még érdekes, hogy még mind a mai napig azért az emberek sokszor mondják azt, hogy én nem vagyok vezető típus, nem vagyok vezető alkat, és akkor utána bekerülnek egy vezetői szerepbe, nem azért, mert vezetők akarnak lenni, hanem azért, mert fontos számukra egy ügy, vagy fontos számukra valaminek a megvalósítása, és ehhez arra van szükség, hogy ők vezessék azt az adott helyzetet, vagy azokat a kollégákat. És akkor kiderül, hogy ők jó vezetők. De mégis ugye abból indulunk ki, hogy nem vagyok ilyen, vagy nem vagyok olyan, és ugye azt mondjuk, hogy van olyan, aki vezető alkat, és van olyan, aki nem vezető alkat. Te mit gondolsz erről a dilemmáról?
Attól függ, hogy melyik oldalról közelítünk ehhez a keresztény közegben. Nagyon népszerű Oswald Sanders lelki vezetés című könyvében van ez a gondolata, ahol én mondjuk találkoztam ezzel, de ez szerintem keresztény közegben népszerű, hogy a vezető nem szeretne vezető lenni, hanem hogy egész egyszerűen a kényszer, vagy a helyzet szüli meg a vezetőt. Mondjuk egy keresztény közegben ez a gondolat is ott van, és akkor mondjuk van ehhez kapcsolódóan egy másik gondolat is, hogy ugye aki vezető szeretne lenni, vagy püspökségre törekszik, az jó dolgot kíván. Keresztény szempontból ez is egy fontos kérdés, hogy azért ott a törekvés, vagy az igyekezetnek ez a fajta kifejeződése is megjelenik. Szóval keresztény közegben ez. Nem keresztény közegben, meg az ambíció, az, hogy valaki vezető szeretne lenni, és az lesz vezető, aki szeretne az lenni, ez szinte ilyen alapigazság vagy axiómaként el van fogadva, és működik, és az emberek így ez szerint igyekeznek gondolkodni, meg szeretnének vezetővé válni. És akkor itt jön be, hogy konkrétan válaszoljunk a kérdésre, hogy ugye itt a nem vagyok vezető alkat, vagy vezető alkat vagyok, hogy szerintem a vezetés az nem egy ilyen velünk született képesség, hanem az egy ilyen tanulható dolog. Tehát, hogy megtanuljuk azokat a módszereket, feladatokat, amikkel vezetőkké válunk, vagy ahogy vezetők leszünk. Szerintem a vezetésnél kettő nagyon fontos dolog van, amit el kell dönteni annak, aki vezető lesz. Az egyik az, hogy felelősséget vállal, tehát hogy azt nem delegálható tovább. Rengeteg feladat delegálható, ugye itt vannak ilyen elvek, hogy mikor delegáljunk és mikor ne. A másik pedig az, hogy hajlandó megfizetni a vezetés árát. Tehát, hogy szerintem ez a két kérdés így döntő ebből a szempontból, hogy most olyan típus vagy nem olyan típus vagyok. Nyilván vannak olyan emberek, akiknek a jellemükből, vagy természetükből, vagy személyiségükből fakadóan könnyebb vezetővé válniuk, jóval extrovertáltabbak, jóval inkább olyan a személyiségük, ami ilyen domináns, és akkor így gyakorlatilag szinte természetesebb módon következik a személyiségükből. Másoknál ez nem ilyen egyszerű. Én azt gondolom, hogyha eldönti valaki azt, hogy kész felelősséget vállalni, és kész megfizetni a vezetésnek az árát, akkor az egy jó belépő szint abba, hogy valaki előbb-utóbb vezetővé váljon. A probléma ott szokott felvetődni, vagy ott szokott előjönni, hogy a vezetésnek az árát azt ma nem csak nekem, vagy nem csak nekünk kell megfizetni, hanem a vezetésnek az árát, ezt meg kell fizetni azoknak is, akik közel vannak hozzánk. És nagyon sokszor a vezetés árát a magánéletben, szabadidőből, családidőből, kényelmi időből, pihenésből fizetjük meg, és általában ezek okoznak komoly kihívásokat azokban a közösségek vagy azokban a helyeken, ahol az életünk más terei is vannak.
Kapcsolódik ide talán Frankl-nek a mondása, hogy akinek erős a miértje, az minden hogyan kibír, hogy talán ez a fontos, nem, hogyha vállaltuk azt a pozíciót, akkor tudjuk, hogy miért vállaltuk, és akkor utána ezek a hogyanok már könnyebben a helyükre kerülnek, vagy sokkal inkább tudunk bölcsen priorizálni, vagy bölcsen jelen lenni ezekben a helyzetekben.
Abszolút. Ugye ez hogyha erős a miért, akkor a hogyanok azok jönni fognak, vagy azokat így kibírjuk. Szerintem ezek azok, amiket így nem mindig tisztáznak az emberek magukban, hogy miért is csinálom ezt. Tehát, hogy egy idő után a fizetési csekk, vagy a fizetési, nem tudom, kimutatás, az kevés lesz, és akkor jönnek azok a kérdések, hogy miért is dolgozok én azért, hogy. És akkor sokan keresik azt a értelemmel bíró munkát, ami már nem csak a fizetésről fizetésre szól, hanem hogy valóban az erős miértemet tudom megélni, és akkor a többit meg majd hozzá tesszük.
Szerinted mik azok az alapvető készségek, tulajdonságok, értékek, amik meg kell, hogy jelenjenek egy vezetőnél? Tehát mitől jó vezető a vezető?
Szerintem a vezetés az emberekről szól, tehát hogy a vezető felelősséget vállal más embereket. Az egyik filmben van egy ilyen nagyon jó jelenet, hogy egy vezető kört rajzol maga köré, nem tudom melyik idő előtt, 10 000 vagy jégkorszak, nem tudom mi a filmnek a címe, egy vezető kört rajzol maga köré. És akkor arról szól ez a jelenet a filmben, hogy a jó emberek, azok kis kört rajzolnak maguk köré. A jó vezetők, azok nagyobb kört rajzolnak maguk köré, amiben mások is beleférnek, és képesek másokért is felelősséget vállalni. Tehát szerintem a vezetés az emberekről szól. Nem pozícióról, nem fizetésről, státuszszimbólumokról, hanem emberekről. És a vezetés az egy olyan dolog, amit időről időre ki kell érdemelni, hogy az emberek bizalmát ernyeljük, hogy az emberek kövessenek bennünket, hogy amikor hátranézünk, akkor valóban lássuk azt, hogy jönnek velünk azok, akiknek jönniük kell. Úgyhogy aki nem szeret emberekkel foglalkozni, annak valószínűleg nem a vezetői pálya, vagy a vezetői feladatok azok, amelyek a legfontosabbak, ami lehet, hogy jobban, hogyha szakértővé válik egy adott területen, és ebbe az irányba tereli a karrierútját, vagy az életét. Másodszor szerintem a felelősségvállalás az egy nagyon fontos dolog, tehát hogy hogy az azt jelenti, hogy képes vagyok felelősséget vállalni magamért, képes vagyok felelősséget vállalni másokért, képes vagyok felelősséget vállalni a döntéseimért, és azokért a célokért, amelyeket együtt vagy egyedül kitűztünk magunk elé. Ehhez kapcsolódik szerintem nagyon szorosan az ilyen harmadik szempont, hogy képesnek kell lenni a vezetőnek arra, hogy ne a népszerűség alapján döntsön, hanem a szükségszerűség alapján. Tehát ugye a vezetőnek lenni sokszor ilyen úgy látszik, hogy ez népszerű dolog, de hát meg kell hozni olyan nem népszerű döntéseket is, amelyek meg egy bizonyos szervezet szempontjából létfontosságúak. Tehát ahol vagyunk, ott nem azért lettünk vezetők, hogy népszerűek legyünk, hanem azért, hogy annak a szervezetnek, annak a közösségnek az érdekeit vigyük előre. És szerintem ez vezetőként rendkívül nehéz ügy, amikor nehéz és népszerűtlen döntéseket kell képviselni, vagy ezeket kell fölvállalni. Erről keveset szoktak beszélni a vezetők.
Hát valószínűleg azért, mert traumákról azért nem mindenki szeretne hosszan részletesen beszélni. Mik azok a vezetői modellek, amik hatással voltak rád így a pályád során?
Hát ugye sokféle vezetési modell, vagy sokféle ilyen osztályozás történik, és nyilván ezeket az ember látja, olvassa, gondolati szinten próbál ezekben az elméletekben tájékozódni, most Matrix szervezet, divíziós szervezeti kultúra vagy szervezeti magatartáson keresztül ilyen egészen vezetési stílusokig, ugye, hogy itt a népszerűeket említsük, ez az autoritár, demokratikus vagy laissez-faire vezetés. Tehát, hogy nem, most nem ezekről szeretnék így beszélni, de nekem nagyon, nagyon fontos téma, és így ami nagyon nagy hatást is gyakorolt rám, ez a karizmatikusnak vezetésnek a kérdésköre. Tehát én ezzel nagyon szívesen foglalkozom, meg így kutatom is ezt a kérdéskört, és így szívesen gondolkodok, meg beszélek róla, hogy mit jelent az, hogy van valaki karizmatikus vezető, mert hogy szerintem ez egy ilyen egyrészt veszélyes dolog, másrészt meg egy ilyen nagyon nagy mértékben alakítja a társadalmat is, amiben élünk. És ezek azok a kérdések, amik így elő szoktak jönni. Karizmatikus abban az értelemben használják ezt a vezetés tudományban, hogy valahogy olyan módon képes befolyásolni az embereket, ami több, mint a motiváció, több, mint az inspiráció, és ugye ma már ilyen neokarizmatikus elméletek is vannak a vezetésben, ahol ami tulajdonképpen az egyénre fókuszál, és arról szól, hogy a vezető hogy tudja az egyénnek a életét kiteljesíteni, vagy hogy tudja az egyén, a vezető a szervezeten belül az egyénnek a képességeit a legjobban használni, és így segíteni, hogy kibontakozzon.
Nyilván, hogyha a karizmatikus vezetésről beszélünk, akkor vannak jó példák, meg ellenpéldák, akár nagy diktátorok, akiket szintén pszichológiai szempontból karizmatikus vezetőknek tartunk, illetve sok olyan példát is tudunk, ahol közösségek vagy szervezetek épültek fel egy-egy karizmatikus vezetőre, de amikor vele bármi történik, akár elhalálozik, akár bármi kihívás lesz az életében, és nem viszi tovább azt az adott közeget vagy szervezetet, akkor maga a szervezet vagy a közösség is szétesik. Téged mi fog meg ennyire a karizmatikusság, vagy illetve lehet, hogy nekem inkább a jó példát kéne elmondanod, mert elsőre kifejezetten ezek jutottak eszembe a karizmatikus vezetés kapcsán.
Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a karizma intézményesíthető-e. Tehát, hogy az egyén, által képviselt mondjuk ilyen karizmatikus jellem, akár most szociológiai értelemben Max Webertől kezdve, így a vezetéstudományon át, hogy ez intézményesíthető-e. És hogyha intézményesíthető, akkor az intézmény tulajdonképpen bárki van a bizonyos tisztségben, az intézmény föl tudja ruházni ezzel a bizonyos karizmával, ami egy ilyen nagyon nehezen megfogható és meghatározható fogalom, tehát valamiféle befolyásolás, ami vagy hatásgyakorlás, ami talán a leginkább így ehhez kapcsolódik. Ez az, ami viszont már nagyon keveseket érdekel, mert hogy szerintem ez egy olyan kérdéskör, aminek így a szűk mozgástere, vagy ilyen szűk érdeklődési köre van. Ugyanakkor meg nagyon sokakat foglalkoztat az, hogy hogy tudunk ilyen karizmatikus benyomást tenni. Tehát ugye, és akkor mindenféle ilyen kurzus van, hogy a karizmatikus előadás titka, és akkor hogy kell úgy beszélni, hogy az ilyen magával ragadónak hasson, akkor a karizmatikus megjelenés, és akkor a testbeszéd, az ehhez kapcsolódó nonverbális kommunikációra helyezik a hangsúlyt, és akkor egészen izgalmas dolgok vannak, hogy ugye mondjuk ilyen választásoknál szokták ezt megnézni, hogy ki karizmatikus jelölt, hogy szerepel az ott plakáton, és akkor ezek ilyen milyen üzenetekkel bírnak. Szerintem ebből a szempontból nagyon érdekes vezetőként végig gondolni azt, hogy mondjuk mi mennyire helyezünk hangsúlyt erre a karizmatikusságra, vagy nem karizmatikusságra, mert ennek vannak árnyoldalai, ami nekem nagyon sokat segített ebben a kérdésben, az a Jim Collinsnak a Jóból kiváló című könyve, ahol arról beszél, hogy azok a szervezetek, amelyek hosszú távon eredményesek tudtak lenni, ott nem karizmatikus vezetők voltak, hanem olyan alázatos vezetők, akik a szervezet céljai iránt maximálisan elkötelezettek, szerénynek és visszahúzódónak is tűnnek, nem keresik a nyilvánosságot feltétlenül, ugyanakkor egy ilyen makacs elhatározottsággal kitartanak a célok mellett, és kitartanak amellett, hogy elérjék azt a bizonyos célt, amit szeretne a szervezet. És azt hiszem, hogy számomra ez egy nagyon érdekes kettősséget hozott létre, hogy ez a karizmatikus vezetés, ez az ötödik szintű vezetésnek szokták ezt, vagy nevezett Jim Collins, ez hogyan viszonyul egymáshoz. Mert hogy számtalan ilyen karizmatikus üzleti vezetőt láttunk Steve Jobstól kezdve, és akkor így az ember látja ezeket, ugye Barack Obamát is ide szokták egyébként sorolni, és akkor látjuk ezeket a helyzeteket, és azt is látjuk, hogy nem mindig, valóban nem mindig tud egy szervezet eredményes maradni, hogyha ez a vezető hátralép vagy lelép. Ugyanakkor meg nagyon gyakran kívülről csillogó, belülről pedig rengeteg problémát rejtő helyzetet hoznak létre. És szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ha ezt a kettőt egymás mellé rakjuk, akkor lehet, hogy ez az ötödik szintű vezetés, ez rövid távon kevésbé vonzó, hosszú távon viszont rendkívül jelentős eredményeket tud elérni.
Itt ugye mi még a vezetés kapcsán egy ilyen állandó dilemma, meg nyilván nagyon leegyszerűsítve, de az, hogy személyközpontú, vagy eredményközpontú, vagy feladatközpontú vezetést alkalmazzunk. Nekem mondjuk a pályám során mind a kettőben volt így tapasztalatom, és akkor mind a kettőnek láttam nyilván az előnyeit is, meg a hátrányait is, már én, mint vezetett munkavállalóként. És úgy megvan az emberben az, hogy nyilvánvalóan valahogy össze kell passzintani, de hogyan passzintsuk össze, vagy neked erről mi a gondolatod, mi a tapasztalatod?
Mi együtt is dolgozunk. Én melyik kategóriába tartozom?
Te például egyébként passzintod a kettőt, de szeretnéd, hogy most értékeljelek kint a hallgatók előtt?
Nyilvánosan, igen. Szerintem ez tök fontos kérdés. Nekem nagyon gyakran vannak ilyen kérdéseim ezzel kapcsolatban, hogy melyik a jó, és hogy lehet ezt jól összemixelni, vagy összehozni. Láttam olyan embereket, akik nagyon személyközpontúan vezetnek, és nincsenek eredmények. Tehát, hogy annyira az ember, és annyira az embernek a jóléte, vagy lelki jóléte van a központban, vagy annyira a kapcsolatokról szól minden, hogy valahogy nincsenek számonkérések, nincsenek ilyen, hát mondjuk, hogy fontos mérföldkövek, amiket így elérünk együtt, nincsenek célok, hanem egy ilyen kapcsolati dolog van, ami szerintem bizonyos szinten nyilván tud működni. És láttam egy másik szélsőséget, ugye ez a feladatorientáltnál jön elő, hogy csak a feladat, csak a projekt, csak a cél, és tök mindegy, hogy jössz vagy nem jössz, belehalsz vagy nem halsz, de a célt el kell érni. És én valahol ez mind a két szélsőséggel én is találkoztam, meg nyilván akkor te is, és valahogy az ember próbálja ezeket ilyen, nem tudom, arany középúton megtalálni, hogy lehet összehozni, hogy haladjunk is előre, meg közben azért az emberekre is figyeljünk, akik körbevesznek bennünket. Volt olyan időszak, amikor nagyon feladatorientált voltam, és nagyon feladatorientáltan gondolkodtam, és ilyenkor így általában az embernek csökken az empatikus képessége, és ez aztán hosszú távon tud hátrányokat okozni. Van olyan dolog, amikor így feladatorientált módban megbántam olyan dolgokat, hogy kevésbé figyeltem oda mondjuk az emberi érzésekre. Ez egy ilyen nehéz ügy, és ilyenkor általában ilyen rossz kapcsolatok vagy rossz érzések maradnak sokszor. Szerintem ezeket érdemes rendezni, és elismerni, hogyha hibáztunk ebben a tekintetben. Nem tudom, kapcsolatorientáltan még nem követtem le ezeket a hibákat, tehát hogy onnan még nem tudok beszélni erről, de hogy ez nem tök érdekes.
Mik azok a könyvek, amik téged ebben a témában nagyon inspirálnak? Egyébként egy csomót említettél is itt a beszélgetés során.
Nekem ilyen átfogó könyvként nagyon sokat segített, még az egyetemen olvastam a Bakacsi Gyulának a Szervezeti Magatartás könyv, az egy ilyen tök általános, nagyon jó áttekintést ad, szervezeti magatartás, szervezeti vezetés, azt hiszem, hogy ez a címe, több kiadásban megjelent, és egy ilyen, egyébként tanítják is ilyen ebben a kurzusban. Én ezt nagyon hasznosnak tartom, időről előveszem, és akkor így segít abban, hogy az ember egy kicsit így egészben lássa ezeket a kérdéseket. Nekem a vezetéssel kapcsolatban az egyik ilyen legfontosabb könyv is kifejezetten így a leadership-el kapcsolatban, az a Bill Hybels Légy bátor és vezess című könyve volt. Nagyon sok szempontból az első volt, amit így ebben a témában olvastam, másodszorban pedig mind a mai napig van benne olyan kérdés, amit az ilyen hosszú szabadságom alatt fölteszek magamnak, és onnan tudom, hogy mikor kell hosszú szabadságra menni, amikor ezeket a kérdéseket fölteszem, és úgy válaszolom meg, hogy eljött a pillanat a pihenésre és a kilépésre. Az egyik ilyen fontos kérdés, hogy lobog-e bennem még a szenvedély tüze ugyanolyan erősen, mint az elején. És a másik meg, hogy ma jobban szeretem azokat az embereket, akik rám vannak bízva, mint nem tudom, egy héttel korábban is. Tudom, hogy néha elfáradok ezekben a dolgokban, és olyankor pihennem kell, tehát hogy olyankor föl kell tölteni ezeket a gyakorlatilag ilyenkor kicsit elhomályosul a miért, és az érzelmi tank kiürül, és ilyenkor ezek a kérdések segítenek abban, hogy az ember tudjon ilyen pihenés irányába fordulni, és ami pedig ilyen leadership témában nekem még nagyon sokat jelentett, az a Covey-nak a 8. szokás című könyve, hogy mit hagyunk magunk után. Szerintem ez egy tök hasznos könyv volt.
Még az első évadban beszélgettünk egyébként hosszabban a te vezetői utadról, és akkor ott nagyon sok ilyen alapelvet is elmondtál, ami vezetőként fontos számodra, de azok számára, akik esetleg most csatlakoztak be így, mi az az arszpoetika, ami meghatározza neked a gondolkodásodat vezetőként?
A vezetés nem jog, hanem kiváltság, tehát hogy ez a pont, a vezetésnek ára van, és mindig van ára, és mindig meg kell fizetni az árát, és a vezetés árát nem csak mi fizetjük meg, hanem megfizetik, akik mellettünk vannak. Az én esetemben a feleségem, a családom, tehát úgy érdemes árat választani, és úgy érdemes feladatot választani, hogy megérje megfizetni ezt az árat. Ez egy tök fontos dolog. Aztán a másik ilyen nagyon fontos, hogy a felhatalmazó vezetésben hiszek, tehát abban, ami az embereket egyre inkább a felé vezeti, vagy egyre inkább a felé irányítja, vagy egyre inkább a felé viszi, hogy képesek legyenek felelősséget vállalni ők maguk is meghatározott keretek között. Ugye erről is beszélgetünk már itt ebbe a podcastbe a felhatalmazó vezetésre. És a következő pedig az, hogy a szolgáló vezetésbe hiszek, tehát hogy abban, hogy azért vagyunk ebben a világban, hogy segítsünk másoknak abban, hogy megtalálják a helyüket, és kiteljesítsék a képességeiket és ajándékaikat. Ez a szolgáló vezetés, és gyakorlatilag ez abban mérhető le, hogy akik körülöttünk vannak, azok előrébb léptek az életükben, mint ahol a találkozásunk előtt voltak. Az utolsó pedig az, hogy a vezető gyümölcse vagy eredménye az az új vagy más vezetők. Tehát, hogy ez szerintem a kulcs, hogy új vezetők vagy más vezetők nőnek föl mellettünk.
Na hát ez nagyon gazdag volt. Köszönöm a beszélgetést, Benjamin.
Én is köszönöm szépen.
Ez volt a Katalizátor. Együtt a vezetés útján. Katalizátor. Ha jobb vezetővé válsz, mindenki nyer. Találkozzunk legközelebb is. Köszönjük a figyelmedet.